egy gyanú fogott el nem olyan nagyon régen, hogy körülbelül hasonlóan nézhetek szembe a gyülekezettel, mint a gyülekezet velem. Javunkra legyen mondva, hogy valóban utolsó alkalma ez a mai napnak, és mi nem mentünk el vacsorázni. Igyekszem nem csak rövid, de összeszedett is lenni. Elolvasnám azt a szöveget, ami hozzám eljutott ezzel a témával kapcsolatban. Mindig békére kell törekednünk. A tömlöc tartó Pálnak azt mondta, menjetek el békességgel. Pál pedig mondta, nem úgy. Előfordulhat olyan helyzet, amikor nem lehetséges a béke, és fel kell adnunk ezt a törekvést. Van olyan, amikor nem a béke, hanem a jog ideje van. Miért és mikor lehet utóbbi fontosabb az előbbinél? Amikor olvastam először a címet, rögtön rávágtam, hogy igen, mindig. Most is ezt gondolom. Mindig békére kell törekedni? Természetesen mindig törekedni kell a békére. Nyilván, ha azt mondom, hogy mindig a békére kell törekedni, az lehet, hogy már más módon vetődik föl, tehát mondat másképpen hangzik, a szavak máshogy vannak benne, olyan sok mindenre lehet törekedni aktuálisan, hogy éppen a béke az vagy más, hát ahogy az élet hozza, vagy a lehetőség, vagy a tehetségünk, vagy az időnk, vagy a kedvünk, vacsorát hirdettünk az előbb. Miért arra törekedjen az ember, hogy utat adjon a békességnek, miért inkább, talán inkább arra, hogy neki adjanak utat a tányérok felé. Na jó. Olvasnék néhány verset az apostolok cselekedeteiből, mert az idézet, amit az imént felolvastam, az onnan van. A 16. fejezetből, a 13-as verstől. És szombat napon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, mondja Pál, vagy jegyzi, ahol az imádkozás szokott lenni, majd leülve beszélgettünk az egybe gyűlt asszonyokkal, és egy Lidia nevű Tiátia városbeli bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen mindazokra, amiket Pál mondott. Mikor pedig megkeresztelkedték mind háznépével egybe, kért minket, és azt mondta, ha az Úr hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszolt minket. Történt pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött előbe, akiben jövendőmondónak, vagy jövendőmondásnak lelke volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott a jövendőmondásával. Ezt követve Pált és minket így kiáltott, mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvességnek útját hirdetik. Ez pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodott, majd hátrafordult, és azt mondta a léleknek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az kiment abban az órában. Látva pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Sílást, vonszolták a piacra a hatóságok elé. És odavezetvén őket a bírákhoz azt mondták, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, mert hogy olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem volna szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy mi rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámadt nagy sokaság ő ellenük, a bírák pedig letépve ruháikat, megvesztőzteték őket. És miután már sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Aki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította. Éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkozva énekekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. És hirtelen nagy földindulás lett olyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók, mind és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Fölserkenve pedig a tömlöc tartó, és látva, hogy nyitva a tömlöcnek minden ajtaja, kivont a fegyverét, és meg akarta magát ölni, azt gondolva, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltotta, és azt mondta, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig virágot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Sílás elé, majd kihozva őket azt mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondták, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdeték néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak is, akik a házában voltak. És az magához vette őket az éjszakának abban az órájában, megmosta őket az ütésektől, és megkeresztelkedett azonnal ő, és az övéi mindnyájan. Majd bevivén őket házába, asztalt terített nekik, és egész ház népével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek, mikor pedig megvirradt. A bírák elküldték a poroszlókat, mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöc tartó pedig tudtára adta szavakat Pálnak. A bírák ide küldtek, hogy bocsássalak el titeket. Most azért menjetek ki, és menjetek el békességgel. Pál pedig azt mondta nekik, megveszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlözbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy van az, hanem jöjjenek ők maguk ide, és ők vezessenek ki minket nyilvánosan. A poroszlók pedig megmondták a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlettek, mikor hallották, hogy rómaiak. És oda menve megkérték őket, majd kivezették, és kérték, hogy menjenek ki a városból. Most egy kicsit élénkebbek tetszenek, mint az előbb. Én is egyébként tetszettem. Néhány gondolatot, mert tényleg hosszan olvastam föl. Azért gondoltam, hogy elolvasom, mert csak egy mondat volt kiragadva a program füzetbe ebből a bibliai szakaszból, és amikor kicsit terjengősebben olvastam el ennek a kiragadott idézetnek a környezetét, akkor arra figyeltem föl, hogy világok forognak itt, és nagyon sok minden történik, csöbölből vödörbe kerülnek némelyek, nagyon mozgalmas az élet Pál és mások körül, meg a börtönőr, meg stb. Tehát sok mindenki körül, hogy itt valamik nagyon-nagyon vannak. Mikor van itt a béke, és mikor van itt a jognak az ideje? Bennem nem vált szét ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy egyszerre van mindig itt a békének és a jognak is az ideje. Nincs jog béke nélkül, és nincs béke jog nélkül. A kettőnek nem az a dolga, hogy egymással versengjen, hanem hogy mind a kettő helyet kapjon. Ha lehet ugyanazon az agórán, ugyanazon a helyen, ugyanazon a piacon, ugyanabban a városban, ugyanazon a földrészen, stb. A megelőző szolgálatukban sok szó esett békességről, és az egyikben például arról, hogy az árnyékról. És
Arra gondoltam, hogy én nem tudom pontosan, mi az, hogy békesség. Nagyon sok irányból meg lehet közelíteni ezt a szót. Volt, aki az értelmező kézi szótárt is magához kapta. Nem csodálom, mert a békesség általános fogalmai nagyon sokszor a pillanatnyi, az úgynevezett pillanatnyi állapotról számolnak be. Mondjuk tűzszünet. Vagy a béke állapot éppen nem lőnek egymásra. Fegyverszünet. Béke. Éppen nem esnek egymásnak. Hallottuk szintén korábbi szolgálatban, békesség. Az a pillanatnyilag föllelt néhány négyzetméter, ahol magam vagyok, és még nem ért el ide mondjuk a csemeteim lármája, stb. A békesség szóhoz nagyon közel vannak azok a megközelítések, amik ennek a bizonyos állapot szerűségnek, keresem én is a szavakat, a pillanatnyiságáról beszélnek, és kevésbé a tartalmáról. Inkább arról, hogy míg ez van, mi van tőlem távol. Fegyver, lárma, stb. Nyugtalanság, és nem tudom mi. Mindettől eltekintve természetesen én is kedvelem a békességet, és keresem, és mutatom, és az a gyanú, hogy nem ritkán, nem jó helyen és nem jó módon, de arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha most nem feltétlenül a békességről magáról lenne szó, hanem mondjuk a békesség árnyékáról. Nem tudnám precíz módon definiálni, hogy mi az, hogy békesség, és talán nem is merném, mert nem biztos, hogy ennek a szónak az a jelentősége, hogy precízen belőjük, és azt mondjuk, hogy itt ez a szó már megmozdíthatatlan, ide beraktam, a békességet kell találni, ide kell nyúlnom, picit sem máshova. Azt gondolom, én most maradnék, hogy is mondjam, mint az árnyéknál. Már csak azért is, mert a Szentírás beszél Isten békességéről. Most, ha nem tudhatom pontosan, hogy ki az Isten, akkor hogyan akarnám végsőkig kimeríteni azt, hogy Isten békessége. Nem biztos, hogy ez a dolgom, hanem hogy engedjek neki, próbáljak élni vele, helyet adni a számára. Tőmondatokban, akkor elmondanám, hogy mi az, amire én jutottam pillanatnyilag. Békesség benne Isten békességében is. Elismerni a töredékességemet. És a körülöttem zajló történeteknek, folyamatoknak, ügyeknek, dolgoknak a töredékességét abban az értelemben, hogy csak vetületeire látok rá, de nem biztos, hogy összefüggésében is kimerítettem azok értelmét. Ez az egyik. Békesség. Valami olyan állapot, amiben a vád, vagy pillanatnyilag, vagy hosszabban nem tud megragadni, nem ragad meg. És innen gondoltam arra, hogy Istennek békessége az mindenképpen valami olyan, ami nem vádként nyilvánul meg se felém, se más felé. Istennek békessége nem vádol. Istennek békessége munkálkodik. Ahogy olvastuk, vagy követtük ezt a rökkent történetet az apostolok cselekedeteiből, valami van Pállal és másokkal, akik tömözbe kerülnek,
valami van velük vagy bennük, ami akkor is munkálkodik, amikor éppen nem egy bíborárus kellemes társaságában vannak, szabadon, hanem ami akkor is munkálkodik bennük, amikor sanyarú helyzetbe kerülnek, kerülsz be. Azt gyanítom, hogy Istennek békessége nem csak munkálkodik, hanem például azt is műveli, hogy megszabadít. És ha megszabadít, példaként említve ezt a leánykát, ahogy említi az apostolok cselekedete, akkor nem nevetni pusztán, az se semmi nyilván, hanem kizsákmányoló, kizsigerlő, kiforgató hatalomból megszabadít, képes erre Istennek békessége. Ez történt a leánykával. Akkor is, hogyha Pál nem azért érkezett oda arra a helyre, hogy éppen ezt a leánykát szabadítsa meg a nyavajájától, a jóslás tehetségétől, illetve főképpen azoktól, akik a pénzszerzés lehetőségét láttak benne csupán, másodében nem. Istennek békessége munkálkodik, ahogy korábban szó esett róla, nagyon méltatlan, nagyon alattomos szituációkban, amikor bennünk alkalmas, teljesen más munkálkodik, minden, amit békességnek nem tudnánk nevezni. Istennek békessége örömhirdetésére indít minket, ezt munkálja bennünk. Örömhírt hirdetni, vagy hírt örömmel hirdetni. Azért hangsúlyozom most, mert még mindig a töblöcben vagyunk. Örömmel. Istennek békessége felelőssé tesz. Még a börtönőr, vagy a börtönparancsnok felé is. Aki ugye agyon döfni magát, amikor látja, hogy a földrengést követően minden nyílás zárója szabaddá vált ennek a börtönnek, a rabok nyilván megszöktek. Pál fölfigyel arra, hogy mire készül a börtön. Istennek a békessége, felelőssége nem kelt, hanem tart Pálba és másokba a börtönőr felé. Felelőssé teszi. És nem pusztán teszi, hanem felelősnek is megtartja őket. Vagyis Istennek békessége úgy munkálkodik továbbá, hogy felhatalmaz. Felhatalmaz életben tartásra. Felhatalmaz életet kiáltani akkor is, amikor más, akire azt mondaná bárki, hogy megérdemli. Halált kiárt egyébként saját magára, és még jogos is a dolog. Istennek békessége felhatalmaz rá életet kiáltani, életet őrizni, életben tartani. Istennek békessége úgy tűnik, hogy most egy nagyon nagy váltás lesz. Nem vakít el akkor, amikor jogfosztás, jogtalanság történik a környezetemben, akár velem. Elsőre az volt bennem, hogy mi ez a váltás Pál történetében? Egy hívő, istenfélő, Krisztust prédikáló valakinek a börtön jelenetét látjuk, ahogy azoknak életéért áll ki, akik számára az ő maga élet egy üres lyukas garas sem ér. Hogy kerül ide a jog őrzésnek az ügye
miért fontos Pál számára az, hogy rámutasson, hogy bocsika, de most mi nem fogunk innen elrohanni. A lábunkat a nyakunkba szedve, ugyanis jogsértés történt. Tényleg ne arra, de az a helyzet, hogy római polgárok vagyunk, és nyilvánosan meg lehetünk vesszőzve. Vagyis most azt szeretnénk, hogyha a bírák idejönnének, és nyilvánosan kivezetnének minket, ezzel mutatva, hogy jogsértés történt, és mea culpa. Bocsánat. Tehát vesző nyomokat nem tudjuk eltüntetni, de vállaljuk a felelősséget, és kimondjuk, jogtalanság történt. Az, hogy Istennek békessége minket felelőssé tesz a környezetünk felé, az sokszor elhangzott korábban. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem lehet békességet birtokolni úgy, hogy a jogfosztás vagy a jogtalanság megtapasztalásakor hátat fordítunk vagy elnémulunk. Ez a kettő, ez kéz a kézben jár. De hogyan lehet fontosnak tartani a jogtalanságkor való fölkiáltást, hogyha nincsen békességünk? Ez sem egy. Ugyanis messze nem fontosabb a saját magunk jogbiztonsága, mint a másiké. Akkor van békességünk, hogyha először a másik jogfosztása miatt kiáltunk. Amivel egyben bizonyítjuk azt, hogy jól látjuk azt, ami körülöttünk zajlik. És jól tudjuk, hogy mi az, ami jog szerint nekünk jár. És ez fontos. Békét birtokolni, az főleg Isten békességét, most én ennél maradok, Isten békességét birtokolni nem lehet. Másrészt Isten békességével sosem jár együtt vakság. Istennek békességére szükségünk van, és azt gondolom, hogy elég nekünk az árnyéka is. Lehet, hogy túl sok lenne kimeríteni Isten békességének a teljességét. Azt gyanítom, hogy bőven elég nekünk az árnyéka is. Talán az kevésbé vakít el, mintha azt gondolnák, hogy az egészét birtokoljuk Isten békességének, amit rendelkezésünkre tud bocsátani. Isten békessége munkálkodik, megszabadít. Hír örömmel való közlésére buzdít, felelőssé tesz, felhatalmaz, és nem vakít el. Tartozom a békesség és a jog helyreállításával és megúvásával magam és környezetem felé, ez nem egy békesség nélkül. A békesség meg Pál apostol a rómaiak levelében használja azt a szót, amit hát mi annak idején egy fordításról úgy fordítottunk, hogy hulla. Ja, békesség valóban, én is azt gondolom, hogy hulla. Abban az esetben, amennyiben nincs tekintettel más jogfosztására, és akár a saját maga jogfosztottságára. Mondani időnként Isten tiszteleteink végén szoktam használni, hogy menjünk békével, és az Isten legyen belünk, vagy Istennek a békessége legyen belünk. Most azt mondom, hogy elég nekünk Isten békességének az árnyéka, és az mindenképpen legyen velünk. Amen.